Áldott légy, Uram, áldott légy, Uram, és köszönjük, hogy itt állhatunk előtted megint a mai napon is, Jézus nevében. Áldunk téged, leborulunk előtted, hódolatunkat fejezzünk ki előtted, Uram. Köszönjük, hogy te vagy a te szereteted, amely átölel minket, a végtelenségig tart, és köszönjük ezt neked. Köszönjük az örök életünket, köszönjük, hogy életet adtál nekünk. Ez az élet a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig működik, és ez az élet elterjed a testünkben a Jézus nevében. A Jézus élete, a gyógyulás, csak az egészség van a mi testünkben a Jézus nevében. Áradjkenet áradja Jézus nevében. Köszönjük, hogy belevésődött a szívünkben, hogy a gyógyulás a miénk, mert Jézus elvégezte a kereszten. Az ő sebeiben gyógyulást nyertünk. Köszönjük, Uram, hogy minél több megértést kapunk ebből, és belepottyanik a szívünkben, és kiárad ez a kenet, ez az erő. Köszönjük, mennyei Atyám! Nálad nincs lehetetlen, Atyám, akik most békétlenségbe élnek. A te békességedet szólítjuk rájuk, mert te békességet adtál nekünk, a földön jó akaratot hoztál az embereknek, és a te békességedet, Uram. És mindenkinek, akinek háborog a lelke, annak a te békességedet szólítjuk. Békességet szólítunk a családokba, nem viszályt, elátkozzuk a viszályokat, a veszekedéseket, a rossz indulatot a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a szavainkat a te beszédet szerint használhatjuk, Uram, mert a szellem és élet. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálásak vagyunk, mennyei Atyám, minden emberért a földön. Köszönöm, Atyám, hogy a te vigasztalásod ott van minden gyászolón, akik a közelmúltban vesztették el a szeretteiket. Azt írja az igét, hogy a gyászolónak ékességet adsz a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett szellem helyett. Hálával teljes szívvel köszönöm neked, Atyám, Jézus nevében, azt a békességet, amit nekünk adtál, azt a vigasztalást, amit nekünk adtál. Amen. És a befejező igém az Ézsaiás 61:3, ami azt írja az egyszerű fordításban. Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett, öröm olaját adtam nekik a gyász helyébe, és dicséret palástját adtam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett. Amen. Amen. Köszönjük, mennyei Atyám. Amen. Ó, massa nevén már jönnösségük. Halleluja. Dicsérjük az Urat Jézus nevében. És köszönjük a drága Szent Szellemnek, hogy a mai alkalmat neki adhatjuk, és ő vezeti, irányítja a szolgálót a Jézus nevében. És köszönöm, mennyei Atyám, hogy te mindig betöltöd a számat a te igéddel, a te beszédeddel a Jézus nevében. Amen. A szavak erejéről fogok a mai napon tanítani, mert az nagyon fontos számunkra, hogy a szavainkat hogy használjuk, hogy azok milyen hatással vannak az egészségünkre, a szavaink, és a gyógyulásunkra, és minden helyzetre, hogy milyen hatással vannak a szavak. Erről fogok a mai napon tanítani. Szavainknak hatalmas ereje van, és egy kicsit tudományos dolgokról is szeretnék beszélni, és érinteni, hogy értsük meg azt, hogy miből vagyunk, és hogy a szavainknak és a testünknek milyen kapcsolata van egymással, milyen szoros kapcsolata, és milyen fontos szoros kapcsolata van. Egy japán tudósról beszélek, aki egy világi ember volt, ami azt jelenti, hogy nem keresztény, tehát nem hitt Istenbe, de mégis elkezdett, úgy döntött, hogy tanulmányozni fogja a vizet. És különböző forrásokból vette a vizet, akár a csapvízből, akár a folyóból, akár a pocsolyából, tehát akár ásványvizet forrásokból. Tehát többféle különböző vizet vett magához, és megvizsgálta ezeket a vizeket mikroszkóp alatt, miután megfagyasztotta, megvizsgálta mikroszkóp alatt, és látta, hogy milyen fajta kristályok képződnek ezekből a vizekből, amikor megfagynak. És ugye látta ő, hogy a különböző forrásokból vett vizek mind különböző alakú kristályokat képeztek. Például a szennyezett víz igazából csak egy pacát formál, egy paca formálódott ki, mert az koszos volt, szennyezett volt. De a tiszta vizek azok viszont különböző és szép formájú kristályokat alkottak. Elgondolkozott azon ezáltal, hogy ezzel foglalkozott, elgondolkozott azon, hogy miért van ez így. Hallottunk mi is a szavak erejéről, és valószínű, hogy ő is hallott a szavak erejéről, ezért elkezdett ezzel foglalkozni. Hallottunk arról is, hogy a zenének milyen ereje van a növényekkel kapcsolatban is, vagy a szavainknak. Erről már hallottatok tanítást, és beszéltünk már erről, hogyha szépen beszélünk a növényekhez, akkor sokkal szebb a növény, sokkal jobban fejlődik, még a virágnak a színe is erőteljesebb lesz. Tehát sokkal jobban fejlődik. De amikor egy házban csúnya szavakat, vitát, veszekedés van egy házba, akkor a növények is tönkre mennek. Tehát ez tudományosan alá van támasztva igazából, hogy ez így van. Nagyon fontos ez, hogy mit hallgatunk, mit mondunk ki, és mit mondunk egymásnak. Tehát fontos az, hogy erre figyeljünk. Tehát ez a tudós, ahogyan vizet vizsgálta, ugyanúgy felfedezésre jutott a szavakkal kapcsolatban is, és megvizsgálta, hogy a növények hogyan reagálnak a szavakra. És azok a növények, amelyeket pozitív szavakat kaptak, pozitívan beszéltek hozzájuk, jól fejlődtek, a negatív beszéd által pedig tönkrementek a növények, nem fejlődtek ugyanúgy, ahogy kellett volna. Ez a japán ember ugyanezt feltételezte a vízről, hogyha olyan hanghullámokat kap a víz, ami pozitív, ami kellemes zene, ami jó zene, az szép kristályokat képez, ami heavy metal zene, tudjuk, hogy milyen az a rock zene és heavy metal zene, attól viszont nem képződött szép kristály a vizekben. Tehát nagyon fontos dolog, és érdemes erről mélyen elgondolkozni, hogy ez így van. És tudjátok nagyon jól, aki még nem hallotta, gondolkozzon el ezen, és a testünknek a 70% a víz, gondoljatok bele. Az agyunknak viszont a 80% a víz. Nem levegő, mert van, aki vízből szokta mondani, hogy levegő van, ott nem. Víz. És gondoljunk bele, hogyha a szavainkat kimondjuk, hogy reagál a testünk rá. Hogy reagál. Nagyon jó példa, amikor azt mondja, megkeresem itt az igében, a zsidók 7-7-ben azt mondja, hogy pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ebből kaptam egy kijelentést. A nagyobb az a fej, a kisebb a test. Mi akarunk lenni, fej vagy farok? A fej tönkre teheti a testet. Mert amit mondunk a testnek, azzá válik. Amit mondanak rólunk az emberek, vagy mondtak régen is, azzá váltunk. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy ebből ki is lehet mászni, mert Isten igéje azért van, hogy megerősítsen minket, Isten szelleme azért van bennünk, hogy megújítson minket, írja Isten igéje, hogy annak a szelleme lakik, ez egy réma igém, annak a szelleme lakik bennünk, amely feltámasztotta az Úr Jézus, és meg tud újítani minket, és az Istennek az igéje. Tehát fontos az, hogy mit mondunk ki. Tehát a víz és a hang, hogy reagál a víz a hangra. Tehát erre fontos, hogy ráfókuszáljunk, és odafigyeljünk. Tehát ez a tudós ezt nagyon jól megnézte, és érdekelte. Tehát tovább ment, nem állt meg a víznél, hanem az, hogy a szavak hogy reagálnak a testre. Nagyon szépen ezeket megvizsgálta, és nagyon jó eredményeket is hozott az, amikor pozitívan beszélünk egymáshoz. Ha ez reggel jött nekem szellemből, és nagyon jó Isten igéjével foglalkozni, hogy amikor Jézus ment mindig a sokaság követte. Én úgy látom Isten igéjéből, hogy akkor nem beszélt Jézus, ment, a sokaság követte. De amikor eljött a szólás ideje, hogy szólni kell, akkor Isten igéjét szólta. Akkor az ő szavából Isten ereje jött ki. Gyógyulások történtek, szabadulások. Meg kell állnunk, és hallgatnunk kell Isten igéjét, ahogy Jézus ment a sokassággal, ment oda a sokasság, a hegyi beszéd. A hegyen ott elkezdett beszélni, mert ott volt az ideje, amikor mondta, és Isten szavát mondta. Mindig Isten szava jött ki a száján. Követte a sokasság, a túlsó partra átment, a sokasság köré gyűlt, és akkor kezdett el beszélni. Ő felesleges szavakat soha nem mondott. Mi volt a pusztába? Elment a pusztába. Elkezdett vitatkozni az ördöggel? Nem kezdett el. Mit teszünk mi emberek? Mindig vitatkozunk, leállunk vitatkozni. Mert fel tudnak minket ingerelni az emberek, mikor beszólnak valamit. Jézus nem tudták a farizeusok felingerelni, és nézzétek, amikor a pusztába ment, ez volt az első, ami próbatétel volt számára. Amikor tényleg igazából a gonosz támadta meg. Ez egy szellemi dolog. A pusztába. Mit válaszolt? Isten igéjét. Az atya akaratát szólta, ami meg van írva. Hiába jött a gonosz ellene ugyanúgy Isten igéjével. Azt mondta Jézus, meg van írva. Az igazságban van megírva. És Isten szavát szólta, és nem állt levele vitatkozni. És nem nyeszergett azon, hogy 40 napja nem evett, és milyen éhes vagyok. Mit ír Isten igéje? Máté 4:4-ben nem csak kenyérrel él az ember. Tehát nem csak a test táplálásával élünk, hanem Isten igéje, amely Isten szájából jön ki, ami életet ad nekünk. Mennyivel nagyobb életet ad Isten igéje a testünkre? Természetesen fontos, hogy táplálkozunk. Fontos az, hogy betartsuk a napi többszöri táplálkozást. Együnk többször keveset, ez egy nagyon jó elgondolás, hogy ötször ehetsz naponta, de keveset egyél. De ugyanúgy annyiszor is táplálhatod a szellemedet is, sőt még többször. De és vannak, akik rohanó életet élnek, és nem érnek rá reggelizni, majd valamikor este esznek, mert nem volt idő menni. Az nem tesz jó egészséget, nem tesz a szervezetnek, tehát az rontja a szervezetet. El kell ezeken gondolkodni. És ugyanígy a szavak sem hoznak egészséget a testnek, amikor kimondjuk azt, hogy mi a helyzet. Nem lehet tagadni kell, megtagadni, és nagyon jól csináljuk mi már ezt, és gyakoroljuk, hogy megtagadjuk, ami a testünkben van, de nem szabad kimondani. Mert megerősítjük azt a problémát, ami a testünkben van. Inkább mondjuk helyette, Jézus sebeivel gyógyult vagyok. Mert Isten megígérte, hogy meggyógyított minket, a Jézust küldte értünk. Tehát fontos ezeket a dolgokat, ezeket a gondolatokat betáplálni az elménkbe. Tudom, hogy néha nehéz dolog, amit mondok, és ne legyen bántó a számotokra. Én csak megerősíteni akarlak benneteket Isten igéjével, magamat is. Mert ha mindig az érzésekre fókuszálunk, akkor vagy arra, hogy mit mondott a családba valaki rám, vagy mit mondott a másikra, akkor persze, akkor nagyon rosszul esik. De soha nem szabad magunkhoz venni a rosszat. Jézus sem engedte. És Jézus megtanította arra, hogy hirdessük az evangéliumot, megtanította arra, hogy szóljuk ki Isten szavait, mert mit mondott? Atyám szavait. Szólom. És mi az Atya szava? Szellem és élet. János 6:63. Azt írja, a szellem az, aki megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. Isten beszéde, Jézus beszéde szellem és élet volt. Életet szólt a testekre, azért gyógyultak meg. Életet szólt. János 6:33 azt mondja, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mindenkinek ott a lehetőség, hogy életet adjon. Életet ad. Dicsőség az Úrnak, és aki szomjas, őt megelégíti az Úr, aki szellemileg szomjas és éhes. Isten megelégíti, mert azt mondta Jézus, jöjjetek hozzám, és megelégítelek benneteket. Tehát hallgassátok az élet szavait, és mondjátok ki az élet szavait. Tehát fontos az, hogy megértsük azt, hogy a szavainknak hatása van a testünkre. Hatása. Fontos, hogy ezt megértsük. Tehát a szavak meg tudják változtatni a molekuláris szerkezetét annak, ami bennünk történik. Mert vízből vagyunk, víz is mozog, az is egy molekuláris anyag. Ásványi anyag is van bennünk. Ugye tudjuk azt, amit sokáig nem értettem, hogy létezünk, hogy igen, szerves részből állunk. Szerves részből épülünk fel. És Isten így teremtett minket, így alkotott. Földből formázott, az egy szerves anyag. És ő kimondta a szavát. Mindig a teremtéshez jutunk. Ő kimondta a szavát. Amit láttunk, az mind Istennek a teremtése. Mind Isten szavából jött elő. Mind Isten szavából. A fa, a fából készült asztal is, mert a fából készült, ami egy növény. Minden molekuláris anyagból van. És mozgó állandóan. És hogyha ezek a molekuláris szerkezetből álló anyagok, ami bennünk van, a szervezetünk mozgásban van, akkor tud mozogni a jó fele. Tehát meg tudja formálni, ezért a Szent Szellem, aki bennünk van, át tud minket formálni. A Jézus nevében, halleluja, és nagyon fontos, hogy ne negatív és bántó szavak jöjjenek ki. Ahogy az emberek gondolkodnak, úgy is beszélnek. Meg úgy a saját hitszintjüket mondják ki. Akár negatív, akár pozitív. Tehát mindig azt mondjuk ki, amilyen hitszinten vagyunk, és amin gondolkodunk. És igen, meginogunk. Bizony, meg tudunk inogni, és kimondani a negatív, bántó, rossz szavakat, sajnos, amit nem szabadna. Nézzük meg a teremtést, ahogy mondtam. Menjünk a Zsidó 11.3-hoz. Amely azt írja, Zsidó 11.3, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Amen. Na, ezt az igét is meg kell érteni. Ezt az igét is meg kell érteni, mert vannak olyan tanítások, hallottunk is olyat, meg lehet, hogy még mi is tanítottunk, amennyi tudásunk volt arról, hogy a semmiből lett a valami. De ez nem így van. Nem a semmiből lett. A semmiből nincs semmi. Úgyhogy meg kell tanulni, és szembesültem ezzel, és dicsőséget adok az Atyának, hogy ezt most megértette velem, hogy nem a semmiből lett a valami. Dicsőség neki. Tehát az ige nem azt mondja, hogy a semmiből lett a valami, hanem azt jelenti, hogy a dolgok nem voltak szemmel láthatóak. Megvoltak azok a dolgok, de nem voltak szemmel láthatólag. De minden, ami látható ebben a világban, amivel képesek vagyunk kapcsolatba lépni, egy láthatatlan szellemi anyagból lett teremtve, ami megvolt. Tehát ami igaz volt, ami már megvolt. És mi által teremtetett? Isten szava által lett teremtve. Tehát nem azt jelenti, hogy semmi nem volt. És hiszem azt, hogy ebből megértést kapunk. Tehát gondold át azon a módon, hogy ameddig a teremtett világ csak egy gondolat volt Istennek a szívében, addig láthatatlan volt. De amikor szólt Isten, amikor kimondta, hogy legyen látható, akkor vált láthatóvá. Nem tudom, bonyolult-e, nem bonyolult, érthető, még egyszer elmondjam? Tehát a láthatatlan anyag láthatóvá vált a számunkra. És Isten számára is. Isten tudta, hogy ő meg tudja ezt tenni. És nagyon-nagyon bele kell vésni a szívünkbe azt, hogy mi is úgy álljunk hozzá, hogy tudjuk azt, hogy az megvan nekünk. Mostanában olyannal szembesülök, hogy mindig okoskodik a fej, és meg akarunk oldani dolgokat. De amikor már ott tartunk, hogy nem tudom megoldani, akkor odaadom Istennek, és igyekszem vele nem foglalkozni. És bizony megjön az eredménye. Dicsőség az Úrnak. Tehát nem kell ezen görcsölni soha, amikor meg akarok oldani valamit, hogy én akarjam, nem. Tényleg Isten megtanít minket arra, hogy bizony ő az, aki láthatóvá teszi számunkra, ami a szívünkben van, hogy még láthatatlan, de láthatóvá válik. Tehát hisszük azt, hogy ez minél több megértést ad a számunkra. Tehát, amit mondtam, hogy ez valóság volt korábban, tehát amit teremtett Isten is, valóság volt, csak nem vált láthatóvá. Tehát fontos ez. Tehát Istennek beszélnie kellett ahhoz, hogy előhozza azt a látást, ami a bensejében volt. Tehát mi is, ami a bensőnkben van, Isten igéje, amit ő adott az ő szavát, hozzuk elő, hogy kimondjuk. És amikor mi kimondjuk, hogy mi az ő sebeivel meggyógyultunk, az láthatóvá fog válni, meg fog történni. Dicsőség az Úrnak. Azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket, azért jött, hogy szabaddá tegye őket, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsa. Olvassuk folyamat, és ezeket az igéket kell gyakorolni. Ki kell mondani, itt vannak a gyönyörű megvallások Jézus nevében. Aztán azok az isteni hullámok, amik kijöttek a száján, azok a láthatatlan láthatóvá tették. Tehát minden, ami létezik, ami kézzel fogható és látható, amit meg tudunk érinteni, az asztal, a szék, a szőnyeg, a ruhánk, a bármi, más, ami van, ezek mind molekulákból épülnek fel, és ezek tudnak mozogni. Láthatóvá tudtak válni, mert Isten kimondta a szavaival. Tehát fontos az, hogy oda figyeljünk ezekre a dolgokra. Nehéz, én tudom, nehéz egy munkahelyen élni azzal, hogy te vagy egyedül, aki keresztény, vagy ketten vagyunk, de még sincs mellettem a másik. Tehát nagyon nehéz ezeket a dolgokat gyakorolni, vagy a családba, akinél tényleg egyedül van ő keresztény, és a többiek nem. Nagyon nehéz a jó szavakat gyakorolni, mert olyan támadásban van sokszor az ember, hogy nehéz. De meg lehet tanulni. És dicsőség az Úrnak, ami Isten igéjét hallgatjuk naponta, és azt mondjuk ki, akkor igenis, az is egy megszokássá válik a számunkra, hogy mit mondunk ki a Jézus nevében. És hinnünk kell a gyógyulásban, hinnünk kell a szabadulásokban és minden dologban. Mert Isten elküldte az igéjét, azt írja a 107-es Zsoltárba, elküldte az igéjét és meggyógyította őket és minket meggyógyított. És ez az Ószövetségben van. Tehát hinnünk kell, megkaptuk a hit mértéket, mi növeljük a hitünket, és ahol tartunk hitben, azt tudjuk látni a valóságba, a hit szemével. De ne csüggedjünk, mert mindig épülünk, emelkedünk, és soha ne kárhoztassuk magunkat, hogy miért tartunk itt, ahol tartunk. Mert több akarok lenni, mert többet akarok tudni. Meg fogja Isten adni a hit mértéke szerint, ami bennünk van, hogy mennyit kell tudnunk. Jézus nevében. A Róma 4.17 is nagyon szépen leírja Isten igéjét. A Róma 4.17-ben is egy csodálatos dolog van, ami azt írja, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, tudjuk azt, hogy az Ábrahámról szól, de a többi rész az mindenkinek szól. Azelőtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Halleluja! Itt ez az ige is alá támasztja, hogy előszólíthatjuk azokat a dolgokat, amik valóságban vannak a szellemi világban, de láthatóvá tudjuk tenni. Tehát elő tudjuk szólítani. Mit mond a holtakat megeleveníti? Mit jelent ez? Holtakat megeleveníti. Az elhalt sejteket, a rossz működést a testben megeleveníti. Halleluja. Megeleveníti, újjáteszi. De a holtakat megeleveníti, az is azt is jelenti, hogy újjászületünk. Tehát több jelentése van ki, hogy látja az igéből. Egy igének nagyon sok megértése van, nagyon sok mindent előhoz Isten. Tehát előszólítja a gyógyulást, ami megvan, a bensőnkben megvan. Előszólítja, ha te Isten igéjével foglalkozó, ha te Isten igéjét megvallod naponta. Mennyi gyógyulásról szóló megvallás van? Hát vegyük elő, gyakoroljuk. A helyzetre is, ami helyzetben vagyunk, akármilyen rossz helyzetben vagyunk, Isten az igazság, Isten igéje. És ő meg tud változtatni mindent. Mit mond a zsidó 11.3? Nézzük meg. Azt mondja a zsidó 11.3, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Hogy ami látható, láthatatlanból állott elő. És ennek van egy utalása, ez az első igénk, amit vettünk, ennek van egy utalása. 2 Korintus 4.18, nézzük meg. Tehát erről beszéltünk, a zsidó 11.3-ról, és a 2 Korintus 4.18 azt mondja, mivel hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor újjászületünk Isten szelleme által, a Jézusba vetett hit által, az mi? Örökké való. Így van? Örökké való. A látható dolgok, amiket látunk, azok nem örökké valók. Azok folyamatosan változnak. A törvények is változnak. Szabályok. Minden változik. De Isten igéje mindig örök. És ha örök, akkor ő abba a láthatatlan dologba, amik örökké valók, abban benn van a gyógyulás, és azt mi elő tudjuk szólítani. Nagyon összecseng az a három ige, amit most itt átvettünk. A zsidó 1.3. Mit mond? Ha mi Isten képére lettünk teremtve, mit mond ez az ige? Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Így van. A hatalma szavával tartja fel. Hát nekünk is hatalmunk van, hogy szóljuk Isten igéjét. Hatalmunk van arra, hogy megváltoztassuk a testünkben levő rossz folyamatot jóvá. Fej akarunk lenni, nem farok. A fej parancsol a testnek. A szánk parancsol a testünknek. És másokra is. Mindig jó szavakat mondjunk, soha ne kritizáljunk, soha ne mondjunk gonosz dolgokat a másikra, megtanuljuk ezt is. Kijön a szánkon sokszor, ha nem tetszik a munkahelyen valami, vagy akárhol a családba, vagy gyülekezetbe, vagy bárhol. Kimondjuk, megtanuljuk, meg tudjuk tanulni. Isten a mi segítségünk erre is. Azt mondja, fenntartja szavával a világ mindenséget. Ha Isten nem mondta volna ki, hogy legyen, amit olvasunk a teremtésnél, a állatok, ember, és ha visszavonná szavát, minden eltűnne. Minden megszűnne. Minden. De dicsőség az Úrnak, hogy az ő szívébe élünk. És ő előszólította dolgokat, ami láthatatlan volt, és láthatóvá tette nekünk. Tehát ki kell mondani nekünk is azokat az isteni hanghullámokat, ami még nem látható, és az Isten igéjéből, és az láthatóvá fog válni a Jézus nevében. Ha már a nyelvünkről van szó, és a szavainkról, például mi választ el minket az állatoktól? Ez is egy érdekes kérdés. Miénk a beszéd ereje, ami az állatoknak nincs. De attól függetlenül tudunk felettük imádkozni. Állatok felett is, mert Isten erejénél nincsen lehetetlen, hogy ne tudjon valamit valósággá tenni. Dicsőség az Úrnak, Uram, köszönjük a jelenlétedet. Tehát komolyan kell vennünk a szavainkat, hogy mit mondunk ki, és Isten szava élő és ható. Isten igéje írja a zsidó 4.12-be. élő és ható, eljut mindenhova, eljut a szellemnek, a léleknek, a velőknek, a csontoknak, a belső részünknek, mindenhol, mindenhova eljut. Mindenhova. Értsük meg, hogy vízből vagyunk, és hogyha a vízre hatással van a szó, a zene, ha dicséretet hallgatunk, hogy föl tud dobni minket. Azért van a dicséret az Isten tisztelet előtt, hogy át tudjunk lépni a mennyei birodalomba. Isten országához tudjunk minél jobban szorosan kapcsolódni. Benne vagyunk, de mégis az ő szívéhez hozzá tudjunk érni. Azért van a dicséret, az isteni dicséret. Tehát fontos az, hogy beszéljünk a testünkhöz is, meg a mások testéhez, a növényekhez. Ha mindenhez szépen beszélünk, állatokhoz, fényesebb lesz a szőre, okosabb lesz, meg tudjuk tanítani a kiskutyákat, cicákat, lovakat, bármilyen állatot. És a növények is szebbé válnak a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, és befejezésül menjünk a Jakab levélhez. Ott írja le még Isten igéje. Jakab 3-hoz lapozzunk. Itt az egész fejezetet, ha elolvasod, ebbe le van írva, hogy van egy kicsi nyílás a fejünkön, ami szájat jelent, és abban van a nyelvünk, a szavaink. Leírja, hogy mire képes. Tehát olvassuk el a 3-tól 5-ig. Jakab 3-ban, 3-tól 5-ig. Ímé a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk. Egész testüket irányíthatjuk. Tehát itt van leírva, ez egy nagyon jó példa, hogy más embereket is, más emberek testét is tudjuk irányítani a szavainkkal. Gyógyulást tudunk hozni. Ahogy Jézus kimondta a gyógyulást az emberekre, és kiárasztotta az isteni erőt, erőteljes szavakat mondott ki. Meggyógyultak az emberek, megszabadultak az emberek. Az ördögnek is szólt. Démonokat üzött ki. Erőteljes szavakat mondott ki Jézus. Hát mi is meg tudjuk tenni. Vagy nézd a hajókat, noha mi nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrud oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja. Szándék. Gondolatban van a szándék. És nézzétek, kicsiny az a kormányrud, milyen kicsi a hajóhoz képest. Milyen kicsi a nyelvünk, és micsoda erdőtüzet tudsz ittani. Micsoda problémákat tud tenni az életünkbe a nyelvünk. A szavaink. Ugye? Tapasztaljuk naponta. És az is nagy igazság, hogy akik a múltban mondtak ránk rossz dolgokat, rossz és bántó szavakat, sajnos az is megérik a testünkbe, az életünkbe. De ezeket mind levágjuk Jézus nevében, és mi egészségesek vagyunk, és eltávolítjuk a gonosz minden tervét az életünkről. A Jézus nevében, és azt írja az 5-ös, így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. Itt van Isten igéjébe, hogy a nyelvünk, a pletykálkodás, a viszálykodás, a rossz dolgok, hogy milyen nagy rossz dolgot, ugye, amikor hallanak valami hírt az emberek, egyik mondja, elindul egy embertől, mondja a másiknak. Másik ember már harmadiknak nem úgy adja át. Aztán micsoda erdőtüzet tud ezt tenni, micsoda nagy dolgot tudnak csinálni egy dologból. Sajnos itt volt az élő példa, a testvérem példája. Olyanokat mondtak, hogy hihetetlen, hogy nem a lábán ment be, hanem a mentő jött ki, meg stb. Meg nem tudom már, miket találtak ki. Honnan vették, nem tudom. Tehát sajnos mondanak olyan dolgokat, ami nem fedi a valóságot, és akkor a nagy problémát tudnak okozni, hogy el se hiszik az emberek, hogy micsoda bántás és micsoda rossz dolog történik, amikor ilyen szavakat mondanak ki. Tehát bizony, és fontos, hogy a testünket, nem olvasom végig az igét, Fontos, hogy irányítsuk a testünket a szavainkkal. Fontos, hogy a dolgainkat, amik körülvesznek a körülményeket a környezetünkben is úgy szóljunk, hogy mi legyünk a példakép az emberek számára, hogy igenis tudunk egészséget, tudunk jó dolgokat szólítani, és tudunk Isten igéjéből beszélni, és Isten mindig megadja a választ az imáinkra is. Megadja a választ az imáinkra, ami őtőle való. Fontos, hogy bölcsen szóljunk Isten bölcsességével. Ha elolvasod itt a Jakab 3-as fejezetét, a felülről való bölcsességet kell szólnunk, és az ad nekünk erőt, egészséget, gyógyulást, mert a földi bölcsesség, az irigység, a viszálykodás, az űrzavar, az nem fog nekünk jó dolgot adni. Tehát vagyunk már olyan felnövekedettek hitben, hogy hajlamosak legyünk arra, hogy gyorsasággal változzunk meg dolgokban. És még pár igét szeretnék az egyszerű Bibliából olvasni nektek, a példabeszédek 15-ből a szánkkal kapcsolatban. Nézzétek, mennyi igét előhoz az Úr nekünk, hogy igenis lehet Isten igéjét, meg lehet találni a Bibliában azt a részt, ami a szavainkkal kapcsolatos, hogy mit tegyünk a szavainkkal. Néhány igét felolvasok, és ezzel le is zárnám a mai alkalmat. A példa 15.1-es verse azt mondja, aki szeliden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő kemény beszéd pedig felszítja. Tehát amikor megtámadás ér minket, és mi szeliden válaszolunk, az lecsendesíti a haragot. Le tudjuk csendesíteni a másikat. Vannak élő példák itt közöttünk, dicsőség az Úrnak. A 4-es vers. A szelid és kedves szó olyan, mint az élet fája. Amikor jó, kedves, szelid szavakat szólunk, szinte életet szólunk ki. De a hamis beszéd összetöri az ember szellemét. A lelkét összetudja törni. 7-es vers. A bölcs beszéde tudást terjeszt, de az öntelt ostobáknak a gondozása is zavaros. Tehát leírja Isten igéje, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség. Na még itt a végéből szeretnék a 28, 29 és 31-es verset. Az igazságos megválogatja szavait, de az istentelenek szájából árad a gonoszság. Az örökké való távol van az istentelenektől, de az igazak imádságára válaszol. Dicsőség az Úrnak! Aki hallgat a figyelmeztetésre, amely az életre vezet. Tehát amikor hallgatunk Istenre, az Isten igéjét tanulmányozzuk, az életet ad nekünk. Az a bölcsek között fog lakni. Halleluja! Hisszük azt, hogy mi is isteni bölcsességgel vagyunk telve, és a bölcsességet szóljuk a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, a Jézus nevében, hogy a mai napon is a szívekbe hatolt ez a mai tanítás, a Te szavad, Atyám, mert Te tanítasz minket minden jóra, mennyei Atyám. Köszönöm a mai szíveket, akik itt jelen vannak Jézus nevében, és hiszem azt, hogy nyitott volt a szívetek, a fületek a hallásra, és látásotok van ebből, amit a mai napon hallottatok Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, ezeket a szíveket, és a hallgatóság szívét is, akinek a mélyen begyökerezett a szívébe Isten igéje. A Jézus nevében hálákat adunk neked, és gyógyulást, szabadulást szólítunk minden testre továbbra is a Jézus nevében, mert megvalljuk, hogy Jézus az Úr, az életünk, a testünk, a szellemünk, lelkünk és testünk felett a Jézus nevében. Amen. Amen. És uralkodunk a szavainkkal az egy Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Köszönöm a mai napon. Meghallgattatok, és hiszem azt, hogy Isten igéje megértést és kijelentést ad a szívetekbe Jézus nevében. Amen. Amen.
Kiugrott egy ige, ami a mai tanításhoz, a gyógyulás sorozat első részéhez kapcsolódik. Ez a Jakab 3.2-es. Mert mindjárt sok dologban vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. És ehhez egy megjegyzést írtam ide be, nem tudom, hogy honnan származik, így szól, te mondd meg a testednek, hogyan érezze magát. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük, Atyám, hogy nekünk adtad az igédet, amely életet adó eledel a számunkra. Befogadjuk a szívünkbe, hogy gyökeret verjen, felnövekedjen, áldást, bőséges termést hozzon a számunkra. A Jézus nevében. Amen. A mai tanítás címe Isten akarata a gyógyulás. A gyógyulás sorozat első részét Évi pásztortól hallhattátok már. Én folytatom a második résszel, és lesznek ennek még további részei is. Ennek a tanításnak az alapja az előző tanítás, ami a királyságról szólt. Az első pont. Két cél. Ez a két cél a gyógyulás üzenetéhez szervesen kapcsolódik. A alpont. A környezet megteremtése. A gyógyulás fogadásához megfelelő feltételeket kell biztosítani. Ugyanis a gyógyuláshoz hitközegre van szükség. Jézus néhány példáját említem. A Márk 8.23-ban azt olvassuk, hogy Jézus a vakot kivezette a faluból, a hitetlen közegből, hogy meg tudjon gyógyulni, hogy át tudja venni a gyógyulását. A másik eset Jairus lánya. Ez olvasható a Márk 5.40-ben és a Lukács 8.54-ben. Jézus a hitetleneket kiküldte abból a szobából, ahol Jairus lánya feküdt, és ezzel biztosította a megfelelő feltételt, a hitközeget a gyógyuláshoz, illetve Jairus lányának a feltámadásához. De sajnos nem mindenki teremti meg a környezetében a gyógyuláshoz és az egészséghez szükséges feltételeket. Ezért nekik szükségük van Krisztus testének a segítségére. A B alpont. A természet feletti gyógyulás megismertetése másokkal. Ez ma is elhangzott a vasárnapi tanításban, hogy a gyógyulást nekünk mások felé is kell szolgáltatni, nem csak saját magunk felé. Tehát rámutatott az előjárunk arra, hogy te vagy az, aki imádkozzon a betegekért. Tehát ez mindenkinek a feladata. Ezért fel kell készíteni a híveket arra, hogy meg tudják osztani a gyógyulás bibliai alapelveit a rászorulókkal. A világnak ugyanis nagy szüksége van az isteni gyógyítás szolgálatára. Érdemes felfigyelni arra, hogy Jézus soha nem tanította a gyógyítást, hanem a gyógyítás követte a szolgálatát. De a gyülekezet, más néven Krisztus teste, a rossz tanúk miatt nem értette meg a gyógyulásnak a fontosságát, sőt, később elkezdett a gyógyulás ellen tanítani. Lukács evangéliumból olvasom a 4-es fejezetben a 18-as, 19-es verset. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus azért jött, hogy tanítson Isten királyságáról, és bemutassa Isten királyságát, valamint helyreállítsa azt, ami nem jól működik, amit az ellenség elrontott. A gyógyulás Isten királyságának megnyilvánulása, mert Isten akarata a gyógyulás mindenki számára. Egyszerű fordításból olvasom a Kolosse 1.13-at és a 14-est. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságába, mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Az Atya mentett ki bennünket az ördög hatalmából, és átvitt minket a sötétség királyságából a világosság királyságába. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus kihozott minket a betegség hatalmából, a szegénység hatalmából, a kudarc hatalmából, a vereség hatalmából. Ennek ellenére csak kevés hívő él a szellemi királyságban. Sokaknak az elméje a világban van, és a hormonjaik irányítják őket. Többek között ezért van olyan sok szexuális bűncselekmény. Te melyik királyságban élsz? Ha élvezni szeretnéd a királyság előnyeit, ahhoz meg kell újítanod az igével az elmédet. De az elméd önmagában nem gyógyít meg téged, hanem szükséged van a szellemedben egy kijelentésre arról, hogy ki vagy, milyen királyságban élsz, és miből hozott ki téged az Úr. Ha a királyság benned van, akkor az egészség, a gyógyulás és az élet hatalma is benned van. Így ez a hatalom irányít téged. Második pont. Tárház. Mennyei tárházról lesz szó. Egyszerű fordításból olvasom a 2 Péter, 1-esben, 3-as, 4-es. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami ahhoz szükséges, hogy Isten tetszésére és dicsőségére éljünk. Azon keresztül ajándékozott meg, hogy egyre jobban és bensőségesebben megismerjük őt, aki a saját dicsőségébe hív bennünket. Egyúttal igen nagy és értékes ígéreteket is adott nekünk, amelyek megragadása által kimenekülhetünk a jelen világ romlottságából, és részesülhetünk az isteni természetben. A világ romlottságának gyökere pedig az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. Amire csak szükséged van, az ott van Isten királyságának a tárházában. Kérdés, de te ebben a királyságban vagy-e? A döntés a tiéd, hogy melyiket választod. Isten királyságát vagy az e világot? Az újjászületés után a teljes csomag elérhető. A gyógyulás mindenkinek a rendelkezésére áll, de a megnyilvánulás a fogadó készségen múlik. Következik az egyszerű fordításból az apostolok cselekedetei 8-asban, 5-ös, 6-os és a 12-es, 13-as vers. Fülöp Szamária városába ment, és ott a Mesiást hirdette a népnek. Nagy sokaság gyűlt össze, akik egy szívvel lélekkel hallgatták, amit mondott. Látták a jeleket és a csodákat, amelyek Fülöp által történtek. Amikor azonban Fülöp hirdette nekik az öröm üzenetet Isten királyságáról és Jézusról, a Mesiásról, a város lakói, férfiak és nők egyaránt hittek Fülöpnek és bemerítkeztek. Simon maga is hívő lett, bemerítkezett, és igyekezett mindig Fülöp közelében maradni. Látta a nagy csodákat és jeleket, amelyek Fülöp által történtek, és egészen meg volt döbbenve. Először is el kell, hogy mondjam, hogy ez a Fülöp nem az apostol Fülöp, hanem ő egy diakónus, mert az apostolok cselekedetei 6:3-ban olvassuk azt, hogy 7 diakónust választottak, és Fülöp pincérként kezdte a szolgálatát, de azután a királyságról kezdett el prédikálni. És az eredménye pedig nagyon sok gyógyulás lett. És még egy érdekes dolog, ebben az esetben Fülöp egy egyszerű hívő volt, és az ő szolgálatát is jelek és sorak követték. Még egy érdekes dolog, amikor azt mondja, hogy igyekezett mindig Fülöp közelében maradni ez a Simon. Tehát itt egy mentor és egy tanítvány kapcsolatot látunk. Tehát itt, ebben a felolvasott részben az emberek meggyógyultak és újjászülettek. Tehát a mai napon is ugyanannyi gyógyulásnak kellene lenni, mint amennyi üdvösségnek. Amit Fülöp tett, mi is megtehetjük, mert ugyanaz az erő és ugyanaz a felkenetés, illetve képesség bennünk van. Ha valamilyen tünettel küzdesz, prédikálj hasonló korban szenvedőnek, és közben, ahogy a kenet rajtad keresztül átárad, te is meggyógyulsz. 1 Korintus 4:20 következik. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
A királyság az erőhelye, ami megérinti a szellemünket, a lelkünket és a testünket is. A királyság üzenete ugyanis nem csak a szellemünknek szól. Naponta áraszd ki a bensődből a Szent Szellemet, és lásd meg a képzelő erőddel azt, hogy ez a kenet, a szellem ereje beárad a sejtjeidbe, ami életet és helyreállítást hoz neked. Itt csak megemlítem, hogy Bill Kaiser, amikor szolgált az egyházunkba nagyon sok évvel ezelőtt, a szolgálata során azt mutatta be, hogy hogyan árasszuk ki a Szent Szellemet. Megkopogtatta a mellkasát, és azt mondta, hogy jó reggelt, Szent Szellem, mindjárt kiárasztalok. Mindjárt kiengedlek. Tehát mi a szavainkkal tudjuk felszabadítani Isten erejét. Az oldáskötés hatalmával, tehát az oldást alkalmazva tudjuk kiárasztani a Szent Szellemnek az erejét. És ahogy a pásztorotok szájából hallhattátok, hogy az állatok és az emberek között az a különbség, hogy a mi szavainkban erő van, az állatok pedig nem tudnak beszélni, és ők nem tudják ezt az erőt használni. A szellemed az egészség és élet gyárává válhat, akár saját magad, akár mások számára. Tehát a lényeg az, hogy nekünk tudatosan, hittel a bensőnkben levő erőt ki kell árasztani. És egy korábbi kérdésre is azt hiszem itt van a válasz, amikor arról volt szó, hogy egy helységet például feltölteni Isten dicsőségével, Isten jelenlétével. Én erre kaptam választ itt, hogy ha bemegyünk egy terembe, ez önmagától nem fog kiáradni a bensőnkből. Tehát a szavainkkal működésbe kell hozni, és ki kell árasztani, hogy abba a terembe Isten dicsősége elterjedjen, szétáradjon. Ha pedig azért imádkozunk, hogy egy olyan helyen, mint valakinek a munkahelyén Isten ereje kiáradjon, akkor meg egyértelműen, hogy nem vagyok ott, tehát be sem viszem Isten dicsőségét, hanem csak elimádkozom, és hitmegvallást teszek, hogy Isten dicsőségét, a szolgálangyalok seregét kiárasztom a mindazon termekbe, ahol megfordulnak a szentek. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt tudatosan tegyük. Krisztus üzenete gyógyító üzenet a szellemünk, lelkünk és a testünk számára. És Jézus nem csak a betegségeket hordozta el, hanem a lelki sérüléseket is, ahogy megvan írva az Ézsaiás 53. fejezetében. Isten akarata, még fokozom inkább, Isten kifejezett akarata a gyógyulás és az egészség megőrzése mindenki számára. Akik a láthatókra néznek, olyankor, olykor nem mernek kilépni a gyógyító szolgálatba, mondván, mi lesz, hogyha nem történik gyógyulás, nem történik meg az imádkozás után a megnyilvánulás. Emiatt többen meghátráltak, és Krisztus teste ezáltal elveszítette a királyság üzenetének az erejét. Ehhez társulnak még a tévtanok, hogy Istennek valamilyen célja van azzal, hogy valakire betegséget helyez. És még azt is mondják, hogy Isten a betegséggel tanítani akar. De ezek nem igei alapon állnak. A Jakab 2.26 azt írja, hogy a szellem nélkül a test halott. Én hozzáteszem azt is, hogy a vér nélkül is halott a test. Tehát akár a szellem, akár a vér a testből eltávozik, a test élettelenné válik. A halál az a pillanat, amikor a szellem és a lélek elhagyja a testet. De az elmúlásnak nem a betegség által kellene megtörténnie. Sajnos sokan átvették a világ gondolkodásának a módját. És azt mondják, hogy ahogy idősödünk, ilyen és ilyen betegségek fognak előjönni. Ilyen korban A betegség, olyan korban B betegség, és ezt a média is súlykolja az emberekbe. aztán leépültnek látják magukat, és az éveik végén pedig idős otthonba látják magukat. De Isten akarata az, hogy hosszú, gyümölcsöző életet éljünk. Kérdés, te mire programozod magad? A királysági életre, vagy a világira? Tervezd magad 120 évre, és Isten szolgálatára. Az 1 Mózes 6.3-at olvasom, és mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Halleluja. Tehát Isten 120 évre tervezte az ember életét. Ilyenkor sokan előhozakodnak azzal, hogy a Zsoltárok 90-10-ben 70-80 év van megírva. Nos, a 70-80 év csak a lázadó és átok alatt levő Izraelre vonatkozik. Tehát te erővel és beteljesedett élettel fejezd be az itteni futásodat, a földi pályafutásodat. 120 évre. Csak ugye az a baj, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy már mit te, 60 évben ilyen betegség jön, 70 évben olyan, 80 évben olyan, és akkor kampó. Tehát 120 év, igen, a Biblia 120 évet ír, hogy Isten annyit ígért. Harmadik pont. Isten akarata. Egyszerű fordításból olvasom az 1 Mózes 1-ben a 31a verset. Ez a teremtés végén hangzik el. Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta. Ebből az következik, hogy a teremtésben nem volt betegség. Tehát Isten egyértelmű akarata a számunkra a gyógyulás és az egészség. Ezt nem elég sokszor megismételni. Hiszen egyetlen szülő sem látja szívesen a gyermekét szenvedni. Akkor Isten sem látja szívesen, hogyha mi szenvedünk. A természetfeletti gyógyulásban való hit akkor születik meg benned, amikor Isten akaratát megismered a szívedben. Ez egy fontos gondolat. A szellemedben levő hitnek pedig gyógyulás lesz az eredménye. Ez történt Kenneth Hagennel is, amikor felkelt a halálos ágyáról. Ő a Márk 11.23 igeversből kapott kijelentést, ez élővé vált a szívében, és hittel megcselekedte. A hit szava alapján gyógyultnak nyilvánította magát, és a meglesz néki, amit mondott elv alapján, a gyógyulás valóság lett a számára. Apostolok cselekedetei 10.38. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Itt a végén van a lényeg. Jézus szembeszállt a betegséggel, mert meggyógyította a betegeket. Ahol Isten van, ott gyógyulás van. Ha az újjászületés által Isten benned van, akkor mi van benned? Egyértelműen a gyógyulás van benned, minden pillanatban. A gyülekezetnek kellene lennie annak a helynek, ahol az erő és a gyógyulás megnyilvánul. De sajnos sokak elméjében vannak korlátok, de ezeket jó tanítással fel lehet számolni. Nézzük meg Jézus hajlandóságát a gyógyításra a János 6.38-ban. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát itt látható Jézus hajlandósága a gyógyításra. Jézus azért jött, hogy véghez vigye az Atya akaratát, többek között a gyógyítási folyamatokat. Ő meggyógyította azokat, akiket az ördög elnyomott. Márk evangélium következik az 1-es fejezetben, a 40-estől a 42-esig. Ez a történet a bélpoklós megtisztításáról szól. Én csak egy részt olvasok fel belőle. És jött hozzá egy bélpoklós, kérvén őt, és leborulván előtte, és mondván neki, ha akarod, megtisztíthatsz engem, magyarul, Jézus, ha akarod, akkor meggyógyíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva, megérinti őt, és mondta néki, akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztula, azaz meggyógyult ez a leprás ember. Ez a leprás ember tudta, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, csak azzal nem volt tisztában, hogy akarja-e. Jézus viszont határozottan válaszolt, hogy igen, akarom. És meg is cselekedte. És Jézus nem kérdezte a múltjáról, nem kérdezte a vétkeiről, és nem kért tőle számon vallásos dolgokat. Bármilyen tünettel is küzdesz, engedd, hogy az akarom szó beépüljön a szívedbe, és megújítson téged, megújítsa a testedet. Hogyha rájössz, hogy az egészséged meg van rabolva, akkor dühös leszel az ördögre, és erőteljesen meg fogod ragadni a kereszten megvásárolt gyógyulásodat. Tehát Jézus akarta a gyógyulást a leprásnál, Jairusnál, a vérzőasszonynál, és minden embernél, akiért imádkozott, aki hozzáfordult és imádkozott érte. Te akarod a gyógyulásodat? Ez a kérdés azért lényeges és azért érdekes, mert személy szerint ismerek olyanokat, akik azt mondták, hogy ők nem akarnak meggyógyulni, mert akkor elvesztik a segélyt, vagy azt a támogatást, amit éppen kapnak. Az Úr gondoskodása messze felülmúlja a problémáidat, mert az ő ereje sokkal nagyobb a tünetekhez képest és a kórokhoz képest. A vérző asszony céllal érintette meg Jézust, és az eredménye gyógyulás lett. Teljes gyógyulás. Tehát Jézus válaszol a hitünkre, és találkozni fog velünk a hitünknek egy adott pontján, azon a hitszinten, ahol mi vagyunk. Mi a te hited egy pontja az adott helyzetben? A hit az, amikor az ige az elmédből lejut a szellemedbe, és kijelentéssé válik. És az Isten akaratáról kapott kijelentés fel fog téged szabadítani. Márk evangélium, 2. fejezet, 5. versét olvasom. Ez a történet a gutaütött meggyógyításáról szól. Arról az emberről, akit a tető megbontása által engedtek le Jézus elé. 5. vers így hangzik. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Jézus látja a hitünket. Ez történt akkor is, amikor 4 leengedték a tetőn keresztül a betegtársukat. Jézus azzal kezdte, hogy felszabadította a gyógyulás erejét a bűnbocsánat közlésével, és ezzel eltávozott a hitnek a korlátja. Ugyanis a bűntudat és a méltatlanság érzet ajtót nyit a betegségnek. 4. pont. Jézus megbízása a gyógyításra. Alpont. A 12 kiküldése. Lukács 90, az 1-es, 2-es és a 6-os vers. Minek utána pedig összehívta Jézus az ő 12 tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására, és elküldi őket, hogy prédikálják az Isten királyságát és betegeket gyógyítsanak. Kimenvén annak okáért bejárták a falukat, hirdetvén az evangéliumot, és gyógyítván mindenütt. Tehát Jézus megbízta a 12 apostolt a gyógyításra. Ekkor összesen 13-an szolgáltak, ugyanazzal az erővel és hatalommal, mint Jézus. B. Alpont. A 70 megbízása. Lukács 10-ben az 1-es, a 9-es és 17-es vers. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő országa előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. 9. vers. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten királysága. 17. Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Itt már 83 ember szolgál a gyógyulás területén. Következik a célpont, a gyülekezet más néven Krisztus testének a megbízása. Ezt az egyszerű fordításból olvasom. Márk 16-ban, 15-ös vers és a 17-18-as vers. Majd azt mondta nékik, menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni. A nevemben gonosz szellemeket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, de az sem árt nékik. Ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyulnak. Jézus itt nem csak a 12-ről beszél. Ez minden újjászületett hívő küldetése. Tehát az apostolok halálával nem szűnt meg a bibliai gyógyulás, és nem szűntek meg az isteni csodák. D. alpont. Gyógyítás a gyülekezetben, azaz Krisztus testében. Apostolok cselekedetei 5. fejezet, 12-es vers és 14-től 16-ig. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között, és egy akarattal minnyájan a Salamon tornácában valának. Tehát itt egy egybegyülekezésről van szó. 14-től 16-ig. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket, és tisztátalan szellemektől gyötretteket, kik mind meggyógyulának. A hívők pedig mindigább csatlakoznak az Úrhoz, úgy férfiak, mint asszonyoknak sokasága. Ugyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiküket közülük. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötretteket, kik mind meggyógyulának. Alleluja! Ez már a korai gyülekezet idejében történt. Ahogy követték Jézus parancsát, jelek, csodák és gyógyulások követték a szolgálatukat. Az E-alpont. A gyógyítás szolgálata. A gyógyítás szolgálata a gyülekezetnek adatott. Az első korintusi levél 12. fejezet sorolja fel a szellemi ajándékokat, amelyben benne van a gyógyítások ajándéka is. F. alpont. A gyógyítás elvárt a gyülekezetben. Jakab 5.14-est olvasom. Annak is az első felét. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. A kérdés itt azt sugallja, hogy abban az időben nem volt beteg a gyülekezetben. A hívőknek ma sem kellene betegnek lenniük, mert Isten ereje rendelkezésre áll a gyógyulásra. Ugyanis Isten a gyülekezetet a betegség ellen rendelte el. Befejező gondolatok. A gyógyulás fontos Jézusnak. Ez a szeretet üzenetének és a megváltás üzenetének a bemutatása. Tehát a gyógyulás és a helyreállítás a megnyilvánulása mindannak, amiről a királyság üzenete szól. Ha az elménket összhangba hozzuk a szellemünkkel, akkor megértjük, hogy a gyógyuláshoz szükséges erő már bennünk van, csak fel kell szabadítani a szavainkkal. A szavak erejéről meg már hallottatok tanítást előttem. Meg kell értenünk, hogy mindaz, amire szükségünk van, minden egyes sejtednek, az benne van az újjászületett szellemedbe. Élj hát hosszú, egészséges és beteljesedett életet. Amen. Hiszem, hogy áldás volt a hallgatóság számára ez az üzenet is, és ezt folytatni fogjuk. Amen. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg még nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának és gyógyítójának a saját szavaival. Amen.